Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Csíkszered a polgármesterével beszélgetünk a mai Naprakészben, közel másfél évvel a választások után, amelyen az emberközeli önkormányzatot jelölték meg célnak, amelynek szívügye Csíkszereda. Sikerült szívén viselnie a város sorsát a polgármesternek, aki vállalja a zászlóvivő szerepét, de következetesen többes szám első személyben beszél, és a csapatmunka fontosságát hangsúlyozza. Hogyan lesz okos város, kultúrváros, sportváros, vállalkozóbarát város, környezetbarát város, szociálisan érzékeny város, biztonságos város Csíkszereda? Korodi Attila polgármester válaszol. Köszöntöm, polgármester úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Polgármester úr, pörgő volt annyira Csíkszereda elmúlt egy éve, mint a hazai belpolitika? Többször beszéltünk arról önnel itt a rádióban is, meg off the record is, hogy hiányzik-e az úgynevezett nagypolitika, és ön mindig következetesen azt mondta, hogy nem bánta meg egy pillanatig sem. Ez helyes hozzáállás, de látva a bukaresti mozgalmasságot, ami a tavalyi év utolsó két hónapjában volt, nem érezte úgy egy pillanatig sem, hogy túlságosan lelassult az élete Csíkszeredában?
Sőt, ha azt nézzük, akkor nagyon koherens programok mentén izgalmasabb volt az élet, mert nem annyira a politikai krízisek uralt, a káoszra kellett választ adni, mint ahogyan gratulálok az rendszeres kollégáinknak Bukarestből, hogy helytálltak ebben a nehéz második szemeszterben, hanem a mi elképzeléseink, vállalásaink mentén feszegettük a határait annak, amit egy helyi közigazgatás meg tud valósítani záros határidőn belül. Úgyhogy egy nagyon izgalmas évet zártunk, és az igazság az, hogy az egész csapatot igénybe is vette, de mosolyogva búcsúztattuk már az új évet, és mosolyogva intottuk az új évet is, és ezért örülünk. Az igazság az, hogy éppen a városházi munkatársakkal az évvégi kocintáson fogalmaztam meg azt, hogy hát ezt az évet valahogy januárban egy ilyen triatlon típusú versenyhez hasonlítanám, úgy terveztük meg, és egy Ironman lett belőle, hogy az Ironman az vagy 3-4 a hosszú távot jelent, és ott ugye három sportágban kell helytállni, tehát sokkal keményebb dió lett, sokkal hosszabb lett, viszont én azt látom, hogy amit elterveztünk, az az irány, amelyet vállaltunk, amentén haladtunk, és terveink a nagy részét ki is pipáltunk.
Az elkövetkezendő 30 percben Csíkszereda elmúlt egy évéről, illetve a Hargita megyei megyeközpont előtt álló egy évről szeretném, vagy évekről szeretném, hogyha beszélnénk, de még egy kérdés erejéig maradjunk Bukarestnél, maradjunk a nagy politikánál. Ön hogy látja az, ami megtörtént decemberben, nevezetesen, hogy létrejött a nagy koalíció, az jó irányba, vagy pedig rossz irányba viszi az országot, vagy fogalmazzak egyszerűbben, elégedett ön azzal a helyzetmegoldással, ami történt, vagy más nem történhetett, és ezt kell elfogadni?
Én szerintem egy racionális döntés született, stabilizálódott a politikai döntéshozatal, és ez a kormányzásnak ad egy életteret előtt. Én a kollégáimon is látom, hogy ismételten lehetőségük van az RMDS programban megfogalmazott ügyek mentén dolgozni és tovább lépni. Úgyhogy ez egy jó döntés volt a kontextus figyelembe véve. De ebbe bele tartozik az is, hogy különböző víziókkal rendelkező politikai pártok vannak együtt egy relatíve nagy koalícióban. Ennek biztos lesznek nehéz időszaka is, viszont az, hogy most ebben a nehéz téli időszakban, amikor energiaválsággal, járványi helyzettel nézünk szembe, az inflációnak a nagyon gyors növekedésével, ennél jobb nem lehetett, mint egy stabil kormányt biztosítani az országnak.
És akkor most beszéljünk Csíkszeredáról, és kezdjünk a legfrissebb hírekkel. A héten partnerségi megállapodást kötött a csíkszeredai önkormányzat a közúti infrastruktúráért felelős országos társasággal, a Hargitai megyeszék helyett és a szomszédos felcsiki falvakat megkerülő útnak a tervezéséről. Ez az első lépés Csíkszereda félkörgyűrűje felé. Hány lépés még a cél?
Nagyon sok lépés, viszont el kell indulni az úton. De honnan mégis mire kapaszkodtunk rá? Még tánkusban, amikor annak idején a 2008-as kormányzás időszakban Szájtasügyi államtitkár volt, elindított olyan folyamatokat, amelynek következtében 2010-ben vagy 2015-ben megszülettek hatástanulmányok a csíkszeredai körgyűrűre. Ez, hogy a rádióhallgatók, a csíkszeredaiak vagy a csíkiak, vagy akár ide látogatók is értsék, azt jelenti a tanulmány alapján, hogy Zsögöd település alól az Olt mentén a körgyűrű felmegy egészen az Udvarhely kiárói, majd onnan pedig átível, ahogy mi szoktuk mondani, a ráros körforgalomig, és ott átkerül a keleti oldalra, és Csicsót és Madéfalvát keleti oldalról kerül, meg majd Rákos előtt ér vissza az Európai útba. Ez egy 19 kilométeres útszakasz terv. Ennek a megoldottsági tanulmány elkészült annak idején egy teljesen más forgalmi sűrűségre, dimenzionálva, ezért mivel az RMDSZ kormányzati pozícióba került, és a csapat ismételten napirendre tűzte ezt a kérdést, akkor mi Csíkszered a önkormányzataként azt mondtuk, hogy vállaljuk, hogy a Szállításügyi Minisztérium és az Országos Útügyi Vállalat helyett azért, hogy haladjon az ügy, az önkormányzat, ha van erre anyagi támogatás, felfrissíti a megoldottsági tanulmányt, majd beengedélyezteti együttműködő az Országos Útügyi Társasággal. Az Országos Útügyi Társaság ezután, ha ezek mind megtörténnek, ki tudja sajátítani a nyomvonalakat, és utána majd mi a tervezésbe is fejezzük, és akkor következhet a kivitelezés. Ez sok évvel munka előttünk, amit így felsoroltam, de ha valaki nem teszi meg, akkor nem halad az ügy, és én azt látom, hogy abban az útügyi hajrában, munkavégzési hajrában, de benne van az Országos Útügyi Vállalat számos projektben, nem biztos, hogy pont a csíkszeredai lenne a legfontosabb, ezért vállaltuk azt, nem kis humán erőforrás, meg erőfeszítés jelentve, hogy ezen az úton elindulunk. Így megkötöttük a közös megállapodást, tegnap kötöttük mekkora reggel, tegnap előtt utolsó simításokat végeztük el, bent volt Táncosban a miniszter úr is, bent volt Sándor Gábor államtitkár úr is, és a simításokat elvégezve így meg tudtuk a reggel kötni. Ezután pedig az következik, hogy együttműködik a szomszédos falvakkal, Csík-Csicsóval, Madifalvával, de köszönjük, hogy ebben az ügyben támogatott Csík-Szentkirály és Csík-Rákos is el tudjuk indítani azokat a közbeszélési folyamatokat, amelynek a végén lesz egy várhatóan komoly szakmai vállalat, amely felfrissíti a hatástanulmányt. Mi a fontosabb az időszakban? Az, hogy a nyomvonalat még egyszer nézzük meg, hogy rendben van-e. Ránézésre úgy néz ki, hogy ez a legracionálisabb nyomvonal. Kettő, kell készítessünk egy friss forgalmi tanulmányt, hogy ebben a 19,1 kilométeres szakaszban mennyi részét indokolja, és hát ha indokolna azt, hogy meghatározott részeken dupla sáv, menet irány dupla sávban, tehát négy sávval legyen megépítve ez a körgyűrű. De ez csak a tanulmányokból, a forgalmi adatokból derül ki. Hogyha megépül, és ez meg fog történni, nem most, nem holnap, nem holnap után, de a következő hosszú években, az Erdély két autópálya, az egyik, amely Diktron keresztül csatlakozik Moldához, a másik pedig, amely Szentgyörgy alatt Kökösnél megy neki a moldvai jövőzeken Brassóból jöve, a két autópályát egy jó sorban jut, ha összeköti, akkor a Csíkszeredai 19,1 kilométeres körgyűrű az nagyon jól fogja szolgálni ezt a célt, és a tranzitforgalmat kiviszi a város és a falvak belsejéből.
Ha azt mondjuk, hogy utakat építünk, akkor mindenki elégedetten veregeti meg az önkormányzati vezetőknek a vállát, mert mindenki érzi a saját bőrén azt, hogy miért fontos az útépítés. Tavalyi év végén Csíkszereda önkormányzata bejelentette, hogy új arculatot kap az önkormányzat, ezt már kevésbé érzik az emberek, hogy miért van erre szükség.
Új arculat, tehát akkor ezt írjuk is le, igazából új vizuális elemekkel egészítjük ki a városházának az arculatát. Én azt gondolom, hogy ebben az évben bebizonyítottuk, hogy Csíkszered a önkormányzat a szokásrendhez képest egy sokkal bővebb, sokkal több területen kiterjedő tevékenységgel szeretné szolgálni a csíkszeredaiakat. Ehhez pedig, mivel tavaly évben elfogadtuk a Fejlesztési Minisztérium segítségével, így működésével, Cseh Attilával így működve, és a kormánycsapattal a város címerét, így a város címerét használva mellette szeretnénk volna egy városházi olyan arculatot is, amely a hagyományokra alapozódik, amely a címerből fakad, és a modernkori eleganciát, vagyis az új generációkhoz is hozzá köti a vizuális elemekkel a városházának a munkáját, szolgáltatásait. Ebből kialakult egy vizuális eszköztár, ami soha nem volt a városházán, és ezzel élni szeretnénk. Most már intenzíven használjuk, és azt látom, hogy szeretik az emberek, elfogadják. Az biztos, hogy első olvasatra meglepő volt, mert mindenki azt gondolt, hogy a város címerét lecseréljük más címerekre, nem, a város címerére büszkék vagyunk, és mi vagyunk azok, akik a város címerét hivatalosan el is tudtuk fogadtatni.
Túl van az első évén, mandátuma első évén polgármester úr, és egy interjúban azt mondta, hogy hangosabb lett Csíkszereda. Mit jelent ez, hogy hangosabb lett Csíkszereda?
Ez azt jelenti, hogy úgy, ahogy mi is vállaltuk, hogy minden felvételre, meglátásra szükségünk van, mert abból lehet építkezni, ezért végre a csíkszeredaiak meg is értették és kifejezik nyugodtan az álláspontjaikat. Nem mindig azt jelenti, hogy az álláspontjaink találkoznak, ugyanazok, de ha az álláspontok nincsenek, akkor nem lehet a problémamegoldás mentén jól dolgozni. Ezért igen, hangosabb lett Csíkszereda, a Csíkszeredában az emberek könnyebben elmondják a véleményüket, és azért válik elmondani, mert abban igyekszünk, hogy ezek a meghallgatásra találjanak abban a közigazási közegben, amelyet kell vezessünk. Úgyhogy a városháza nyitottságával egyben az is megtörtént, hogy a városlakók is nyitottabbá váltak, és bátrabban megfogalmazzák a nézeteiket, álláspontjaikat.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy nem csak a komment szekciókban mondják meg a tutit a polgármesternek, hanem személyesen is elmondják azt a csíkszeredai, a Korodi Attilának, hogy polgármester úr, ez az, ami nem tetszik, ez meg ez.
Igen, tehát gyakori heti rendszerességgel fogadóráim vannak, ahol nem csak pontszerű problémák, hanem elvi kérdések felében jönnek csíkszeredaiak. Vagy ha feldobunk egy-egy témát, mint például most utoljára a Nagy István lakó, Festő Nagy István lakó övezetnek a rehabilitációjára egy utolsó közvitát tartottunk. Nagyon komoly dokumentációk érkeztek meglátásokkal. Tehát ha megkérdez az embereket, akkor szívesen válaszolnak, és szívesen tolmácsolják a nézőket, álláspontjaikat. Azokból meg pedig összerakott végső döntés, válasz, az csak közelebb áll az embereket, mint hogyha azt úgy tekintenék, hogy mindent is tudunk.
Tehát akkor ön azt mondja, hogy, vagy azt vallja, hogy nem a városházak kell kitaláljon mindent, és mindent is, ahogy Székelyföldön mondják, hanem a városházának, az önkormányzatnak az a feladata, hogy lehetőségeket biztosítson?
Tehát mi egyértelműen abban hiszünk, hogy lehetőséget kell biztosítsunk, és a kereteket kell megjelöljük. Tehát mi, mint városháza, mert ez a mandátumot kaptunk, mindig meg kell jelöljük a kereteket, hogy milyen irányban szeretnénk fejlesztéseket, programokat, jövőtervezést végigvinni, de az, hogy hogyan részleteiben, ott mindig érdemes rákérdezni azokra, akik érintettek ebben a másik, hanem hogy szokták mondani, mellé lövünk, és ez a legnagyobb probléma, nem szabad mindent is tudni. Ugye ebben az elmúlt évben létrejött a gazdasági konzultatív tanácsunk, ha nem lenne a járványhelyzet, akkor már nagyon intenzíven tudna működni az ifjúsági konzultatív tanácsunk is. Gyakran találkozunk érintett közösségekkel, hogyha azt látjuk, hogy egy-egy közösségben olyan probléma merül fel, amit kell egyeztetni. Nem zárkozunk el a városi feket érintő vitáktól sem, tehát igyekszünk mindig nyitottsággal járni, de közben határozottan megjelölni azt a keretet is, amelyek ilyen belül döntést tudunk hozni. Van, ami minket érint, van, ami nem, hogy van, ami racionális meghozni abban az irányban, ahogy az emberek látják, hogy van, ahol beláthatóan nem hozná meg azt az eredményt, amelyet egyesek esetleg felrónak.
Gazdasági konzultatív tanács, ezt mondta ön, és ha jól tudom, akkor ilyen más erdélyi önkormányzatnál nincs? Vagy rosszul tudom?
Nincs. Nem nagy, legalábbis Székelyföldön nincs.
Mit fedez?
Az egyik küldetésünk nekünk a városházán az, hogy kifejlődnek legyen gazdasági fejlesztési stratégiája, és ez számos olyan elemet tartalmaz, amit kizárólagosan csak a gazdasági szereplőkkel együtt lehet működtetni, vagy létrehozni. A városházán létrehoztunk egy gazdaságfejlesztő osztályt, ami azt jelenti, hogy szakembereket hoztunk be, és én köszönöm nekük, hogy vállalták, bejönnek a közigazgatásba a magánszektorból csak azért, hogy a közért tudjanak tenni a gazdaságfejlesztésért. Másik felé pedig a gazdasági konzultatív tanácsba behívtuk azokat a fontosabb szervezeteket, amelyek működnek Csíkszeredában, és amelyek véleményformálóak, amelyek könnyebben eljutatják a mi felkéréseinket, meglátásainkat is a vállalkozókhoz, de rajtuk keresztül gyorsabban és sokkal szűrtebben, összefogottabban tudunk hozzáférni olyan információkhoz, amelyek a gazdasági szereplőktől, cégektől érkeznek, és amelyek elengedhetetlenek akkor, amikor fejlesztésekről beszélgetünk. Ezt nem is volt kérdés akkor, amikor az önkormányzati munkára jelentkeztünk, hogy ezt a lépést megtesszük, meg is tettük, és én azt gondolom, hogy ez a legjobb út, mert ahogy a beszélgetésünk ellen is fogalmaztunk, mindent is nem tudhatunk, gazdaságfejlesztés az egyik legnehezebb kérdés, azt nem igazán tanítják, csak nagyon szűk környezetben gazdaságfejlesztés kérdések általában komplex folyamatokat jelentenek, ahol a közgazdász, a szociológus, a társadalomkutató, a családpolitikai felelős mindenki találkozik, mert összességében a gazdaság az mindig a közösséget szolgálja, és nem egy célú rendszer.
Következetesen többes számban beszél ön. Ennyire fontos az ön számára az, hogy csapat?
Nagyon, nagyon. Én örülök. Ahogy szoktam fogalmazni, lehet, hogy sokan el is kapják így a Csíkszeredai újságírók közül ezt a szóhasználatot. Van nekünk egy 5-ös fogatunk, van egy 15-ös fogatunk, és van egy hatalmas városházi csapat. Az 5-ös fogat az a városházán a két alpolgármester kollégámat, a város a city managert és a főjegyző urat, főtitkár urat jelenti. A 15-ös csapatunk az pedig az RMDS frakciót és a városházi nagy csapat pedig egyértelműen a városházi munkaközösséget. De ezekben a dimenzióban gondolkodunk, másként nem működik. Tehát túl nagy feladatok vannak előttünk, hogy azt ilyen egyszemélyes történetekben végigvigyük. Persze azért nem titkolom el, hogy ki ez zászlóvívős, és én szeretek zászlóvívő lenni, és szívesen viszem ezt a munkát. Viszont én is tudom azt, hogy a zászlóvívő akkor eredményes a munkában, ha mögötte egy nagy csapattal. És nem csak létszámban nagy, hanem kreatív energiában, munkaenergiában is nagy csapattal dolgozik.
Korodi Attila Csíkszereda polgármestere a Naprakész vendége. Csíkszereda elmúlt egy évéről, valamint az elkövetkezendő időszak kihívásairól beszélgetünk. Polgármester úr, a település, és nem csak Csíkszeredáról, hanem általában itt az erdélyi, székelyföldi települések egyik leggyengébb pontjának a vállalkozói környezet számít, és ennek javítását célul tűzte ki ön a kampányban. A vállalkozóbarát város megteremtését szorgalmazta. Milyen konkrétumokról tud beszámolni? Én most így hirtelen arra emlékszem, hogy tavaly nyáron megállapodást írtak alá arról, hogy a második legrégebbi magyar tulajdonú vállalkozás termelő csarnokot hozzon létre Csíkszeredában zöldmezős beruházásként. Ez az egyetlen, vagy még van?
Még vannak, viszont úgymond nyilvánosság előtt még nem tudom beszélni. Még két projekt körvonalazódik. Az egyik az már építkezési engedélyeztetési szinten van, a másik pedig az elő tanulmányok szintjén. Mind a másik két projekt, hogyha megérhet arra, hogy bejelentsük, akkor ezt meg fogjuk tenni. Én örülök, hogy a vállalkozók fantáziát látnak a Csíkszeredában, és ezek olyan vállalkozások, amelyek nem itt vannak. Ha Csíkszeredában a gazdaságfejlesztésről beszélünk, akkor egy több rétű kérdéskört jelent. Egyfelől az itteni vállalkozásokat, ha döntéseinkkel tudjuk erősíteni, akkor azt meg kell tennünk, és erre van a gazdasági konzultatív tanács és a folyamatos párbeszéd az itteni vállalkozókkal. A második dolog, ami mindig előjön a beszélgetéseink a vállalkozókkal, hogy legyenek más gazdasági szereplők is a városban, akik más témákban, mint az ők vállalkoznak, itt vannak és erősítik a város gazdaságát, mert több szereplősen sokkal jobban versenyképesebben lehet a gazdasági életet működtetni, és sokkal nyereségesebbek az itteni vállalkozások is. Így mi tudatosan most már egy éve, de ez egy nagyon nehéz munka, partnerekkel beszélünk, fogadunk, egyeztetünk, és elmondjuk, hogy miben lehetnek ők versenyképesek egy Csíkszeredai telepelje, mi az előnye, mi a hátrány, hogy bejön valaki. És én azt látom, az igaz beszélgetésekből mindig a 10-ből egy beszélgetés megérik, már az egy hatalmas előrelépés, és ez munkahelyeket jelent, és stabilabb gazdaságot, és stabilabb családi életet is, mert a munkavállalók azok mind Csíkszeredaiak, vagy Csík környékiek. És a harmadik, hogy az, akik vállalkozni szeretnének, mi legyen velük. Hát arra a kérdésre két programban vagyunk most már elindulva. Az egyik a coworking iroda, mely a város Kossuth utcájában lesz, ott már tervezési munkálatok zajlanak. Az tavasszal kérdése kerül, és utána megnyitóra. A másik pedig az ipari zónában egy felnőtt képzés és ipari inkubációs központot akarnak létrehozni. Ezért most zajlik a úgymond versenytárgyalás az ajánlattevőkkel. Egy hosszú folyamat lesz, ami tavasz végére fog beérni, hogy egy ipari csarnok és irodafeltékkel rendelkező működő ingatlan csoportot vegyünk, ahová be lehet helyezni azokat a magas technológiájú ipari gépeket, amelyeken a felnőtt képzésben lehet munkavállalókat képezni arra, ha valaki új vállalkozást indít, vagy éppenséggel új termelési programot akar beindítani, és szüksége van arra a tevékenységre, kitanított munkaerőre, vagy ha valaki kisvállalkozó, éppenséggel egy automatizált esztergagépen, vagy egy nagyon komoly műanyag megmunkálógépen szeretne prototípusokat gyártani, vagy kis szériákat gyártani, azt tudja megtenni egy ipari inkubációs központban. Ezek mind hozzátartoznak az a koncepcióhoz, amelyel elindultunk a választások után. Ezeknek az eredményessége nem mérhető egy-két évben, hosszú életnek a szisziphuszi munkája fogja meghozni azt, hogy Csíkszeredában a jelenlegi vállalkozások mellett mások is tudjanak felnőni, kiszélesedni, hogy újabb vállalkozások, termelési kapacitások legyenek a környéken, és ezek mind támaszkodjanak az itteni tudásra, vagy a hazahozott tudásra. Nagy egyetemi központokban egyetemistáink után a munkát vállalnak, később amúgy a családban alapítás pillanatában szívesen meghozott Csíkszeredába, hogyha vannak versenyképes munkahelyek. Ez szerintem a legeslegnehezebb terület, amelyen tevékenykedünk, és én ezt szívügyemnek tartom, mert tudom azt, hogy ez a munka meg fogja hálálni majd magát a következő 20 években.
A fiatalok hazacsalogatása, hazacsábítása az egy nagyon szép cél. Kérdésem, hogy az elvándorlás megállítása is cél, vagy pedig az a stratégia, hogy jó, ha elmennek a fiatalok, lássanak világot, és tapasztalattal felvértezve jöjjenek haza Csíkszeredába?
A mobilitás az egy tény, tehát az nem is azt nem szabad problémaként kezelni, hanem lehetőségként kell kezelni. Legyen az, aki egy németországi gyárban dolgozott, vagy legyen egy egyetemista, aki éppenséggel Temesváron automatizálást tanult, vagy Budapesten a kreatív szakmában képezte magát. Mindenki, ha meg tudja találni családjával, itt van majd magát ebben a székelyföldi, csíkszeredai, csíki környezetben, az nekünk egy hatalmas erőforrás is lehetőség. De az, hogy megtalálják itt a helyüket, ahhoz pedig olyan most már a modern világhoz felzárkózó munkahelyekre egy szükség van, ami csak úgy lesz meg, hogyha az önkormányzati partnere azoknak a vállalkozásoknak, akik ebben lépni akarnak.
Itt azt mondta ön, hogy a vállalkozó barát város megteremtéséig vezető út az hosszú, és hosszú sok-sok évre van szükség ahhoz, hogy sikerekről, eredményekről lehessen beszélni. Folyamatban van Csíkszered a 2030-ig szóló integrált városfejlesztési stratégiájának a kidolgozása. Ez milyen pillérekre épül ez a stratégia? Itt az ön kampányában megfogalmazott célok szerepelnek ebben, vagy egy év után teljesen újra van gondolva minden?
Nem kell egy semmit újra gondolni, mert egyfelől nem csak a választási kampányban, hanem maga Csíkszeredának a 7 évvel ezelőtt elfogadott városfejlesztési stratégiája is egy jó dokumentum, megjelöl számos területen alapvető célokat, amelyeknek a teljesítés ezután is feladat kell legyen, és azok még nincsen teljes egészében kipipálva. Azon túl pedig azt gondolom, hogy azok a közviták, amelyek lezajlottak egészen 2019 közepétől 2020-nak a végéig, azok mind megerősítették azt a gondolatot is, hogy az új európai pénzek lehívásához frissülő városfejlesztési stratégia ennél több legyen, és igazából merítsen azokból a tapasztalatokban az elmúlt 7 évben felgyűlt. Ezért mi azt látjuk, hogy az éhező Csíkszeredáról kell a városfejlesztési stratégiában beszélnünk, az okosvárosról, a vállalkozóbarát városról, de egyben a környezetbarát városról is, amelyben mi egy hirtelen nagy környezetben élünk, természetesen adottságokkal rendelkező környezetben élünk, másik felől pedig ebből adódóan problémáink is vannak, ha csak az energia fogyasztást tekintjük, de a szociálisan érzékeny városról is egyértelműen beszélnünk kell. És nem szabad elfelejtenünk, hogy Csíkszered ennek az egész csíki térségnek a szíve, és Hajdúta megyének a megye székhelye is, a székelyföldi városok közül azt gondolom, hogy a mozgató rugója az erdélyi magyar berendezkedésnek, ez is része egyértelműen ennek a város stratégiának. És aztán vannak olyan konkrét területek is, ahol viszont sokkal gyakorlatilag megközelítésben kell megközelítsük a városfejlesztés, például a közlekedés kérdés, ahol az úthálózat, a közösségi közlekedés, a parkolási rendszerek, az elektromobilitás, a biciklis gyalogos forgalmak kezelése az egész metropolis szövezetben, mert ugye létrehoztuk a metropolis szövezetünket is, egy összeforró stratégia mentén fog lezajlani. Úgyhogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk, itt is azt a kollégákkal, Bíró Zoltán kollégánk koordinálja a városfejlesztési stratégiának a frissítését, és körvonalazódik, hogy tavaszra meg is vagyunk vele.
Nekem szívügyem a környezetvédelem, a környezetünk védelme, ezt hallgatóink szerintem abban is lemérhetik, hogy többször is beszélgetünk a környezetvédelemről itt a Naprakészben is. A klímaváltozás helyi hatásainak a mérséklésére nyert pályázatot Csíkszereda önkormányzata. Arról a csíkszeredai önkormányzatról beszélünk, amelynek a polgármestere volt környezetvédelmi minisztere Romániának. Ez számított ebben a projektben?
Hát abban a megkötésben igen, hogy a projekt az is született meg, mert az életút, amit a tapasztalatokat az ember mindig kell kamatoztatni a közösség a javára, és igen, azért Csíkszeredában is szembesülünk egyértelműen a klímaváltozás okozta a problématikával, legyen az a radikálisan nagyobb csapadékmennyiségek, amelyek a városba lehullanak rövid időszakokban, itt a tavaszi, nyári, őszi időszakban, vagy éppenséggel most tekintünk a város, akkor látjuk azt, hogy egy eléggé csapadékmentes és főleg hómentes időszakot tapasztalunk meg, tehát a klímaváltozás jelen van. És akkor ezeket valamilyen formában alkalmazkodnunk kell. A pályázat, amelyet Nordég alapos támogatásból megnyertünk, az együttműködve a Környezetvédelmi Minisztériummal, annak pont az a célja, hogy legyen bármilyen városfejlesztési stratégia, de nekünk legyen a következő évtizedre a klímaváltozásból adódó problémákra is egy adaptációs, alkalmazkodó stratégiánk. És ez az egyéves szakmai munka végén fogunk látni egy cselekvési tervet, amelyre tovább szeretnénk pályázni. Én azt látom például az egyik ilyen tematika, ami miatt nekünk tovább kell mennünk, az az, hogy Csíkszeredában teljesen át kell építeni az esővíz elvezető rendszereket. Az ebben az évben is nagyon komolyat léptünk a város központban, közben a városnak az esővíz átemelő rendszerének a kapacitását megötszöröztük lent a Brassai útnál, de hát ezek mind részleges megoldások, ezt összességében kell kezelni, figyelni, oda kell figyelnünk a Csíkszeredába befolyó patakainkra, amelyek problémákat jelenthetnek. Itt elkezdtünk egy nagyobb párbeszédet a Környezetvédelmi Minisztériummal, ahol száraz gátak védelmi rendszerének a lehetőségéről akarunk stratégiát felállítani, majd beruházásokat megvalósítani, legyen a Somlyó pataka, vagy Csiga pataka, vagy éppenséggel a mostani kivitelezés lévő alaplévő sutató, amely a Fitor patakát fogja meg. Ezek mind olyan feladatok, amelyek egy hegyvidéki berendezkedésben lévő településnél, amely is szembesül a klímaváltozásra, figyelembe kell vegyük.
Mert a klímaváltozás mindannyiunkat érintő probléma, ami azt tapasztalom, illetve felmérések is ezt bizonyítják, hogy nagyon sokan csak legyintünk rá, mert hogy nagyon sok más olyan probléma van, ami azt mondjuk, hogy ez sokkal hangsúlyosabban érint minket. Ott van például a közbiztonság, és az ön kampányában a közbiztonság növeléséről is szó volt. Ezen a fronton mi történt az elmúlt egy évben?
A helyi rendőrséget megalakítottuk, nem volt egyszerű folyamat. Most már van helyrendőrségnek vezetője és egy kollégája, akik szervezik a helyrendőrség állományának a behozatalát, a városi térfigyelő rendszerek kialakítás kibővítésének a működtetését. Tehát közbiztonságban egyfelől kell egy nagyon jó működés az állami közbiztonságért felelős intézmény rendszerekkel, és én ezt a párbeszédet megnyitottam, és ez nagyon fontos volt. Másik felől pedig kell olyan eszköz, mint a helyrendőrség, amely sokkal jobban és pragmatikusabban tud válaszolni alapvető igényekre, amelyeket úgy néz ki, hogy egyszerűen az országos rendőrség vagy csendőrség nem tud teljesíteni, és akkor legyünk mi a kapocs a városi közösség fele, és mi segítsünk abban, hogy minél jobbak legyenek közbiztonsági feltételek, és ha szükséges, akkor vonjuk be majd az országos hatóságokat is. Viszont ezek a folyamatokat, tehát ahhoz képest, hogy milyen gyorsan gondoltuk, hogy lehet lépni, van egy fél éves, nem késésünk, hanem realitását a eltolódás, mert teljesen közintézmény kell felépítsünk. De hál' Istennek, hogy vannak jó székelyföldi példák, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Gyergyószent Miklóson, Marosvásárhelyen és a kollégáim már az utáni intézményekkel együttműködve fejlesztik és képzelik el az utáni intézményrendszernek a kialakítását. Tehát több rétű a feladat, de a közbiztonsághoz az is hozzátartozik, hogy akkor mi történik a közvilágítás kérdésekkel, mi történik a biztonságos átkelő rendszerekkel, tehát ehhez például ebben az évben egy félmillió lejes közvilágítási fejlesztési programot futtatunk le, amelyet az év másik felében még szeretném még egy félmillió lejjel szólni. Az első program már kivitelezési szinti szerződéssel rendelkezik, tehát ahogyan az idő engedi, kezdődik a kivitelezés. Ezt számos ügyben igyekszünk lépni, és ami legfontosabb, hogy a város átlátható legyen. Tehát ha vannak olyan helyek a városban, amelyet bármiféleképpen egy gószpontnak nevezhetünk, vagy rizikofaktorral rendelkezik, legyen az egy város peremén lévő zóna, vagy a város központi életében lévő zóna, akkor ott kamerarendszerek legyenek, 24-24 diszpécser központ, és mindenki biztosába érezhesse magát, és ha valahol valamilyen közrendet sértő cselekedet van, akkor amennyire csak lehet, minél gyorsabban lehessen felgöngyölíteni.
Azt hiszem, egyszer úgy fogalmazott ön, hogy az elfeledett város részekre való figyelés is nagyon fontos. Erről is beszélt itt az elmúlt néhány percben a közbiztonság növelése, a közvilágítás, ezek az elfeledett város részekre is vonatkozik?
Igen, és az elfeledett város részeknél pedig az a nagy probléma, amivel mi szembesültük, és ezt nem gondoltuk, hogy ahhoz, hogy az elfeledett városrészekben lépni tudjunk, legfontosabb az, hogy például az útjaink azok városi köztulajdonban legyenek, és meghatározó része, gondolunk a Csibai vagy Széchenyi zónára, nem az. Vagy akár ha fejleszteni akarjuk, közelebb akarjuk hozni az elfeledett városrészeknek az életvitelét a városi szinthez, akkor minél gyorsabban, minél könnyebben kellene tudjunk fejleszteni, és nem egyszerű. Viszont erre nagyon odafigyelünk, a Szálléni programból az úthálózat felújításoknak a 90% az elfeledett városrészekre is fontosul. A történelmi házakkal együttműködve, a katikus plébániákkal, Csíksomlyócsoportfalván, a plébánia udvaron, Csibában, a templomkertben, Csíksomlyócsoportfalván, a templomkert mellett játszótereket hoztunk létre. A közvilágítási problémáknak egy része az orvoslása ezekre az övezekre terjed ki, és azt szeretnénk, hogy azzal a nagy uniós programmal is, amelyet a Harvíz működtet, és amely most Bukarestbe felküldődött, van könnyedelmi engedélye, vízügyi engedélye, és válik a végső jóváhagyást, ebben az évben gyakorlatilag kezdjük el a kivitelezést az év második felében, az elfeszett város részeknek a csatorna és jó hálózat megépítésére is, mert az is egy nagyon komoly hiányzó infrastruktúra.
Az elmúlt fél órában nem fontossági sorrendben beszélgettünk az egyes témákról. Tavaly januárban egy tragikus eseménnyel köszöntött be az év, a csíksomlyói tűzesetről van szó. Az önkormányzatnak az első lépései azok erdélyszerte elismerést váltottak ki, azonban most, mintha úgy tűnne, hogy ez a válságkezelési folyamat ez lelassult. És nem csak Erdélyben érezzük ezt így, mármint hogy Csíkszeredától távol, hanem a helyiek Facebook kommentjeiből, illetve helyiekkel való beszélgetésből még inkább az érződik, hogy elégedetlenek azzal, ami történik. Itt nagyon sokan az aréna funkcióvesztését róják fel az önkormányzatnak. Rosszul látjuk ezt, vagy valóban lelassult a válságkezelési folyamat, vagy lelassult, de nem a polgármesteri hivatal miatt lassult le?
Néhány száraz adat. Az aréna a funkciót nem veszítette el, most is folyamatos sporttevékenységek vannak benne, tehát az használt sportkomplexum, de tényleg az aréna egy részében még a tűzkáros voltak ott vannak. Az, hogy ezt a helyzet hogy lehet feloldani, arra néhány nagyon fontos lépés meg kell tenni. Így az első fontos lépésünk az volt, hogy krízis központot hozzunk létre, amely nem csak a roma közösségnek, hanem bármikor, bármilyen közösség ilyen helyzetbe kerül, egy tömbház kigyullad, akkor lehessen gyorsan, hatékonyan fogadni az ott lakókat, és ideiglenesen szállását biztosítani, együttműködve a kormánnyal, akik ilyenkor általában konténerekkel segítik az ilyen helyzeteket. A krízisközpontnak a vásárlása az egy nagyon fontos út, nagyon alaposan körbeállt kérdéskör, amely urbanisztikailag és társadalmilag is meg kellett feleljen egy krízisközpont típusú kitérőrendszernek. A kitérőrendszer alapján kiválasztott területről egy nagyon hosszas, alapos, és azt gondolom, hogy pont emiatt jól sikerült tárgyalásozat végén az önkormányzat meg tudott vásárolni egy 70 áras ingatlanrendszert, amelyben épületek és betonozott platformok vannak, és a tavasz folyamán oda már a kormánytől lekérendő konténerekben be lehet helyezni családokat egy éves időszakra. De ami mindig egy ilyen válságban a legfontosabb, hogy egyfelől van egy nagyon jó szolidaritás a városban, hogy nehéz helyzetbe jutott embereknek segíteni kell, másik felől pedig azzal szembesünk, amely bármely közösségben jelen van, hogy mi történik a marginalizált közösségekkel, hogyan lehet őket minél zökkenőmentesebben visszahozni a város életében. És itt mind a két helyzet találkozott, mert nem csak egy krízis helyzetbe jutott közösségről beszélünk, hanem egy nyomorban élő közösség, amely meg kell találja az új útját. És az új út az nem az, hogy újra nyomorba visszaengedjük, hanem életképesek legyenek az utáni családok munkát vállalva, hogy saját bérleményébe tudjanak lakni, normális életvitelt végigvinni. És itt ebben az útban nincsen gyors mesdje, de hál' Istennek így is azt tudom mondani, hogy számos családfél most már munkát vállal, munkába jár az arénából, és akkor, amikor ők a kis központot elhagyják, akkor igen, ők már képesek lesznek megfizetni egy lakbért azért, hogy tudjanak tisztességes körülmények között lakni. Tehát a kríziskezelésnek mindig van egy gyors fázisa, és azt gondolom, hogy helytáltunk, és van egy lassú fázisa, ami sokkal nehezebb utána, mert sokan úgy gondolják, hogy az egy fél torvonása megoldható, amikor közigazgatási rendszereket használva, törvényeket betartva kell segíts úgy egy közösséget, hogy közben a közösség talpán is elindul a saját útján.
Tehát ez akkor azt jelenti, hogy a krízisközpont az egy oktatási mentori programmal párhuzamosan fog működni?
Igen, egyértelműen, tehát az egy közintézményi rendszer, az nem egy szálláshelyelő rendszer, ahol a mostani épület, amely a krízisközpontnak része, az oktatási térként lesz használva és mentőprogramokra, ahol az eddigi jó együttműködésünket a Caritas szeretett szolgálattal és a máltai szolgálattal folytatni szeretnénk egyértelműen. És ez a krízisközpontnak részben a működése hasonlít a mostani helyzetre is. Az arénában minden délután felnőttek és már iskolába került fiatalok iskolába járnak a második esélyprogramban, valamint estibe járnak liceumba 89-en a közösség tagjaiból Szentegyházára. Pontosan azért, hogy diplomát szerezzenek, olvasni, írni, megtanuljanak, hogy boldoguljanak majd az életben.
Polgármester úr, zárásként itt nagyon sok jelző elhangzott: okosváros, vállalkozóbarát város, egymásra figyelő város, sportváros, kultúrközpontú város. Ezek mind egyszerre, vagy csak szép sorjában, vagy nem lehet mindent, megkorlátozottak a város lehetőségei? Kisvárosról beszélünk, nem Kolozsvár, nem Marosvásárhely.
Tehát korlátozottak a lehetőségeink, mert ugye a lehetőség mindig az anyag és a human erőforráshoz kötődnek, viszont egy szerdai léptékű dimenzió, én azt gondolom, hogyha kitartóan ezekben az ügyekben folyamatosan cselekszünk, akkor ez a város egy nagyon szép élhető város lesz, amely egyben jövőt ad az itt családot alapító fiataloknak, és másik felől pedig egy kellemes élettéltnek, hogy itt lakunk. Úgyhogy mi ebben a városban gondolkodunk, és abban a városban, amelyet, ahogy mondtam, az erdélyi magyarságnak az egyik védőbástyája.
Legyen ez a végszónk Korodi Attilának, Csíkszereda polgármesterének. Köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.